Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, hálaadásunk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
Isten igéjét olvasom, úgy, amint ez megvan írva, Pál első tesszalonikai levelének első részéből. Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikai gyülekezetének, kegyelem néktek és békesség. Hálát adunk az Istennek mindenkor, mindjájátokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk szinte előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Úrunk Jézus Krisztus felől táplált reménységeteket, álhatatosságotokat, mivel tudjuk Istentől szeretett testvérek, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogy éltünk közöttetek, a ti érdekeitekben, ti pedig a mi követőink életetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniában és Akhájában, hanem mindenhová állított a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. És várjátok a mennyből a Jézust, az ő fiát, aki feltámasztatott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
Szeretett testvéreim, szeretett gyülekezet, két szolgálati közleménnyel hadd kezdem ezt az igehirdetést. Az egyik az az, hogy én most jöttem rá, hogy milyen jó dolga van a gyülekezet lelkipásztorának, mert a előző istentiszteleten elmondott ige hirdetést a templomból kívül gyülekezeti tagok annyi jó dologgal egészítik ki, hogy az a premier, ez pedig ugye hát már élesben be lehet építeni azt a sok-sok jó gondolatot, amit az ember hallott. Az egyik például az volt, hogy miért prédikálok ilyen röviden. Hát lehet 50 percig is beszélni, úgyhogy tessenek megnyugodni, ezt nem építettem be az ige hirdetésbe, ez az egyik. De kaptam két olyan gondolatot, amire majd külön szeretnék kitérni. A másik szolgálati közlemény az ahhoz kötődik, hogy tudom, hogy a deszkatemplomi gyülekezet már a múlt hét vasárnap elhagyta a maszk használatot. Igaz, hogy a zsinat ezzel kapcsolatos döntése vagy sejtetése még csak pénteken jött ki, de ezt elmondtam az előző istentiszteleten, és nagyon helyes, hogy egy presbiteri zsinat rendszerű egyházban a gyülekezet hamarabb megcsinál valamit, mint hogy a döntéshozók ezt belátnák, bárcsak minden így működhetne nálunk. Ugyanakkor hagy osszam meg azt a gyülekezettel, hogy számomra milyen érdekes és izgalmas az, hogy mivel nekem ez az első olyan Isten tiszteletem, ahogy úgy szolgálhatok, hogy akik velem szemben ülnek, nem csak szemeket látok, hanem végre látom az egész arcot. A szájak szegletében megbújó indulatot, hogy már valakinek nem csak a szeme mosolyog, hanem az egész arc berendezése. Nagyon furcsa érzés. És hogy mennyire nem egyszerű ez a helyzet, hagy hozzak egy teljesen élő, aktuális, gyakorlati, pénteki példát. Én amikor piacra megyek, akkor mindig a görög templomnál állok meg. Nyilván a görög hívek hát morognak is, hogy már megint miért van ott annyi ember, de én ott szoktam megállni, sokkal egyszerűbb úgy menni a piacra. Nem volt nálam készpénz, úgyhogy hogy megy át az ember, ugye ott van a gazdabolt, OTP automata tetszenek ismerni, ott lehet pénzt felvenni, állunk ott vagy 80 a sorba, velem szembe áll egy hölgy, nagyon ismerős. Nézzük egymást, egyszer csak azt mondja, Józsi, hát te vagy az. Én meg lányos zavaromban csak annyit tudtam mondani, hogy ne haragudj, nem ismertelek meg, mert nem volt rajtad maszk. És annyira jó, hogy aztán ő ment pénzt felvenni és rohant, mert ezt nem tudtam volna kimagyarázni, ezt az ostobaságot, de valahogy az elmúlt időszak hozzá szoktatott minket ahhoz, hogy valami lényegi dolog el van takarva. És ezt azért hozom ide, nem azért, hogy a vásárlási szokásaimról tájékoztassam a gyülekezetet, hanem sokkal inkább azért, mert olyan izgalmas, hogy így vagyunk az Isten igéjével is. Azt veszem észre, hogy sokkal jobb az picit takarásban látni. Csak a lényeget. Miért kéne nekünk minden apróságra odafigyelni? Nem baj az, ha bizonyos részletek ki vannak takarva, hát nem kell nekünk mindig és mindenről beszélni. És közben mégis azt gondolom, hogy akkor, amikor folytatjuk a gyülekezet által megkezdett bibliaolvasási éves rendet, és most az első Tesszalonika levél következik itt a Deszkatemplomban, nagyon fontos, hogy egy olyan levélről van szó, amelyben az apostol mindenfajta kitakarás nélkül elmondja, hogy mi az evangélium, és hogy mennyi közünk kell, hogy legyen hozzá. Ugye ez a gyülekezet egy nagyon friss, nagyon lelkes, nagyon lendületes gyülekezet, frissen megtért keresztény emberekről van szó. Pál apostol a munkatársaival 3, esetleg 4 hétig tartózkodott ott, ez alatt vitatkozott, érvelt, közöttük élt, megmutatta, mit jelent Krisztust követőnek lenni, és ott elindult egy mag, elindult egy gyülekezet, elindult egy közösség, és szükségük van rá, hogy az apostol írjon nekik, és bátorítsa őket, és emlékeztesse őket arra, hogy valójában miről is szól ez az egész. Miről szól maga a gyülekezet, miről szól a Krisztust követés, és miről szól az evangélium. Ha valaki járatos a hazai és a külföldi prédikációs, nevezük így szakirodalomban, és rátetszenek keresni erre a első Tesszalonika levélre, ugye hát külföldön divat címet adni az igehirdetésnek. A legtöbb címben a kulcs szó az az evangélium. Ilyen címek vannak, hogy az evangélium lényege, az evangélium értelme, az evangélium hatása, sőt olyat is találtunk, hogy a tökéletes és ideális gyülekezet. Én nem nevezném el ezt az igehirdetést, hogy nem adnék neki címet, de ami igaz, az igaz, Pál apostol nem takargat semmit, nem hallgat el semmit, a lényeget mondja, a valódit, az igazat, a teljeset. És azt gondolom, hogyha a Tesszalonikabeli gyülekezetnek volt erre szüksége akkor ott, akkor talán nekünk is, nem éppen friss alapítású egyháznak és gyülekezeteknek ugyancsak szükségünk van erre a bátorításra. A felolvasott szakaszból hadd emeljem ki a 7. verstől tartó részt. Azt írja az apostol, példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Csak reménykedem, hogy volt, akinek nem csak a fülét, hanem a szívét is megütött, amikor az elején azt mondtam, hogy néha mi szeretünk kitakarni bizonyos dolgokat, elhomályosítani az evangéliumból. Nem biztos, hogy ez rossz indulat. Azt gondolom, néha nagyon nehéz a teljes képet látni, és Pál apostol úgy ír a gyülekezetnek, hogy ezt tudja. Hogy ez egy nehéz életterület, de nem lehet bizonyos részeket látni csak és csupán, hanem az egészet látni kell. És amikor kézbe veszük ezt a levelet, akkor rögtön az elején feltűnik, hogy az apostol úgy beszél a gyülekezetnek, hogy emlékezteti őket arra, hogy milyen volt az az állapot, amikor csak is kizárólag Jézus Krisztus volt a fókuszban. Amikor egyértelmű volt a cél. Amikor tudták, mit kell csinálni. Mert hát ott is, ha megnézzük, akkor egy olyan gyülekezetnek ír az apostol, ami egy korabeli nagyvárosban él, egy pörgős nagyvárosban él, ideológiák százaival szembesül, filozófiai iskolák csatája, nyilván a világ a maga működési mechanizmusaival, és hát igen nagy volt a kísértés, hogy ez a közösség és a benne élők szépen visszatérnek ahhoz a korábbi gondolkozási formához, ami még akkor volt rájuk jellemző, amikor nem ismerték Jézus Krisztust. Nagy volt a kísértés, hogy a gyülekezet az célt téveszt. Fókuszt veszít, és elkezd olyan pótcselekvésekbe menekülni, aminek semmi köze nincsen ahhoz, amit tenniük és csinálniuk kellene. És én azt gondolom, és itt kezdődik a nehezebb rész, hogyha megnézzük a jelen egyházi valóságot, akár Nyugat-Európában, vagy itt Kelet-Közép-Európában, megnézzük a nyugati kereszténységet, akkor azt látjuk, hogy nekünk hasonlóan óriási szükségünk van arra, amit itt az apostol mond, hogy visszatérjünk újra és újra az evangélium lényegéhez és a keresztény identitásunk gyökereihez. Mert ha nagyon őszintén és tisztán sorra vesszük napjaink egyházi aktualitását, akkor azt kell lássuk, hogy egyre több a tévút. Egyre több a pótcselekvés. Egyre nagyobb a fókuszvesztés, és egyre több olyan dolgot csinálunk, ami nagy kérdés, hogy vajon csinálnunk kell-e. Mert az apostol szerint van, ami a mi dolgunk, és van, ami nem. És ha a dolgunkban, az Istentől kapott feladatunkban hülyek és álhatatosak vagyunk, akkor hiszem és tudom, hogy minden plusz feladat és vállalás áldással lehet a közösségünk életében. De aki elveszíti a lényeget, onnantól kezdve annak minden dolga ugyanennek a lényegvesztésnek a része lehet csupán. Egyetlen egy fájó példát hadd emeljek ki napjaink aktualitásából, azért, mert égető, azért, mert aktuális, és azért, mert nagyon nehéz a teljes képet látni. A 8:30-es Isten tiszteleten óvatosan tettem fel a kérdést, hogy kinek van Facebookja. Látszott a tekintetekből, hogy hála a jó Istennek nincs. Itt azért már nagyobb a szórás szerintem, hogy ki az, akinek van Facebookja, lát internetes felületeket, meg különböző megosztásokat. Egy biztos, nagyon-nagyon-nagyon nagy sajnálattal látom, hogy egyre több lelkész, egyre több presbiter, egyre több gyülekezeti tag oszt meg olyan tartalmakat, és áll be olyan valóság mögé, ami óriási kérdés, hogy vajon a mi dolgunk. Divatos politikai irányvonalak mentén kormányzati lózungokat osztunk meg, miközben nagyon jól tudjuk, hogy az evangélium nem csak ennyi. És itt az első, amit beépítettem az előző istentiszteletből. Mert nagyon fontos, hogy ezeknek van igazság tartalma. De ne tévejegjünk, ezek politikailag kiragadott részigazságok. És a gyülekezet, meg a kereszténység azért van, hogy a teljes képet lásson. Ugye hát mi ma a legnépszerűbb és legdivatosabb, ne engedjünk LMBTQ aktivistákat gyerekeink közelében, meg a ilyen szivárvány, olyan szivárvány. Nehéz ebben eligazodni. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy igen, ez igaz. De az igazságnak csak egy igen aprócska szelete. És a gyülekezetnek, a hívő embernek, a keresztény embernek az a dolga, hogy a teljes igazságot mondja. Ne csak a politika által felnagyított apró kis részletet. Úgyhogy most tessenek kapaszkodni. Első Korintusi levél 6. rész. Azt mondja az apostol. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. És én amúgy természetesen megértem, hogy sokkal izgalmasabb a más fajtalansága fölött pálcát törni. És igen, igaz, nem örökölhetik az Isten országát. A fajtalan. Pont úgy, mint a részegesek, a hazudozók, a nagyravágyók, az igazságtalanok. És az a probléma, hogy ezt már sokkal nehezebben építjük be a hétköznapi valóságunkba, mert ez közel van. És tessék nekem megbocsátani, ebben a templomban biztos vagyok benne, hogy nem mindenki tud olyan embert mondani a közvetlen környezetébe, akinek a nemi identitásával, vagy bármi ilyen témával problémája van. De biztos vagyok benne, hogy mindenki tud mondani egy nevet, akinek az életét az alkohol bálványimádása tette tönkre. Értem én, hogy sok mindentől meg kell védeni a gyerekeinket. De az apostoli felszólalásban nem egy, hanem nagyon sok dologról van szó. A teljes igazság az ez. És nem csak az, amit éppen divatosan fel lehet emelni, hangsúlyozom, nem elvéve annak az igazságtartalmát. De az igazság az egy sokkal szélesebb kép. És az evangélium fókuszán keresztül nézve a történet itt nem ér véget. Mert mit mond az apostol? Azt mondja az apostol, és ezt mondja a Tesszalonika-beli gyülekezetnek is, hogy mert hogy mi is ilyenek voltunk. Hát én is tolvaj vagyok. Mármint most nem tudom, mire tetszenek gondolni, de talán tetszenek érteni. És igen, nagyra vágyóak vagyunk. És igen, annyi minden van, ami elválaszt minket az Istentől. De azt mondja az apostol, hogy ez nem kell, hogy így legyen. És ez is része az evangélium teljességének, hogy valójában teljesen mindegy, hogy kit mi választ el az Isten szeretetéről. Tök mindegy, ki miért nem örökli az Isten országát. A lényeg az, hogy mindenki ugyanazért az egy dologért örökölheti. Ezt olvassuk az ige szakaszban. Elfordultatok a bálványoktól, hogy az élő Istennek szolgáljatok. Az evangélium, az örömhír pontosan ez, hogy nem kell a magunk csinálta Istenek fogságába leélni az életünket. Azoknak a fogságába, amit a korintusi levélben az apostol részletez. Hogy az életemnek van egy fogyatkozása, és próbálom betömni az űrt. Ezzel, azzal, amazzal. Nem kell, hogy így maradjon. Mert el lehet fordulni a bálványtól, és oda lehet fordulni az élő, egyetlen, igaz Istenhez. Nem tudom, mennyire szokott a gyülekezet filmet nézni, én azért hagy ajánljak. Méghozzá Agatha Christie-nek, a zseniális krimi írónak, ugye, vannak olyan regényei, amit rendszeresen, kötelességszerűen meg kell filmesítenie Hollywoodnak. Én most a Gyilkosság az Orient Expressen című művet hagy ajánljam. A legutóbbi verziót az a Kenneth Branagh rendezte, aki ugye egy színházi ember. Ez azért nagyon fontos, mert ő úgy dolgozik, és ő játssza amúgy a főszerepet is, és főleg olyan színészeket választ, akiknek minimum 2 Oscar díj azért be van varva a párnába, illetve akik tudják, hogy lehet, hogy csak egyszer forog a kamera. Tehát muszáj jól csinálni. És nem akarom elszpoilerezni a filmet, de mégis egy icike-picikét azért sejtetek, ha valaki nem ismerné. Ennek a filmnek van egy megrázó jelenete. Mert valahol a végén Hercule Poirot próbálja a kis szürke agysejtekkel összerakni az ügynek a megoldását. Fekete-fehér a vászon, nagyon kellemes zene szól, és azt látjuk, ahogy rájön arra, hogy a gyilkosok hogyan ölik meg a gyilkost. Akárkivel beszéltem, azt mondják, hogy a filmnek az egyik legmegrázóbb jelenete, mert valójában nem látjuk azt, akit megölnek. Csak az elkövetőket látjuk, az arcukat, hogy hogyan reagálnak. És az ember egy pillanatig nem sajnálja az áldozatot. Nem is fontos. Az elkövetőket sajnálja. Azokat, akik megteszik. És ezt csak azért mondom el, mert ez is része az evangéliumnak. Tessék visszaemlékezni, Jézus sír Jeruzsálem felett. Nevén nevezi a bűnt? Nevén nevezi a bűnt. Azt mondja, hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, de ti nem akartátok. És sír. Sír, mert szánja őket. Mert nem jó, hogyha akár csak egy is elvész az övéi közül. És hányan vesznek el. És mégis fájdalommal és empátiával áll meg a szeretett város felett. Nem megrázó, hogy miközben van lehetősége mindenkinek elfordulni a bálványoktól, miközben van lehetősége mindenkinek belekapaszkodni Krisztus megváltó szeretetébe, ennek ellenére még ennyien nem jutottak el erre a pontra. És itt azt mondja az apostol a Tesszalonikai levélben, hogy el ne felejtsétek, hogy ebben nektek feladatotok van. Lehet, hogy néha csak ennyi. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Néha csak az empátia. A felette való sírásnak a művészete. Vagy konkrétan tovább megy. Néha a példamutatás. Mert azt mondja, hogy mi is, ahogyan az első keresztjének, nem csak példák lehetünk, hanem tetszik, nem tetszik, példák vagyunk. Ha megéljük mindazt, amit az evangéliumból megélhetünk. És kicsit visszacsatolva a pócselekvésekre, nagytiszteletű úr nem állt fel a 830-as istentiszteleten, úgyhogy szerintem még egyszer elmondhatom. A Deszka templomnak van iskolája. Jelenleg a Magyarországi Református Egyházban az iskolák egy jelentős része pótcselekvés. Kellett, átvettük, ideadták, megkaptuk. És még mennyi minden lesz, amit ideadnak és megkapjuk. És nagy kérdés, hogy kellene nekünk ezt csinálni. És én azt gondolom, mivel eddig 3 gyerekem Jóka is, 2 volt, egy pedig most megy óvodába, szegény exodus csoport, aki lefestette a jókai kerítését, most már tudja, hogy miért ezt kellett csinálni, nem ez egy véletlen egybeesés, tehát nem Vilmoska kedvéért festettetek. De ugye, mi történik ezekben az intézményekben? Nem az a kérdés, mi hangzik el a hittanórán. Az a kérdés, miről beszélgetnek a pedagógusok a fa árnyékában, amit a gyerekek hallanak. Az a kérdés, hogy milyen szeretettel és kedvességgel fordulunk a gyerekek vagy a szülők felé. És én azt látom itt a deszkatemplomban, hogy itt nem pótcselekvés. Hogy igenis ebbe energiát tolnak az itt lévők. Hogy ez nem csak annyi, hogy van valamink, hanem ezt meg kell tölteni tartalommal. És Pál apostol erről beszél. Hogy nem a kerettel van a baj, hanem azzal, ha nem töltjük meg tartalommal. Mert ti vagytok a példát. Azt mondja a gyülekezetnek, hát ti vagytok azok, akiken keresztül, a ti példátokból erősödtek meg más gyülekezetek. A ti személyes életpéldátokból. És hát nyilván a tetteken túl, azt olvassuk még itt, és ez a következő, hogy a szavainknak is van és kell, hogy legyen értéke. Tőletek terjed tovább az Isten igéje. Megtehetjük-e, hogy nem mondjuk el, hogy megváltottak vagyunk? Megtehetjük-e, hogy nem mondjuk el, hogy mindenkit az Isten szeretne egyre közelebb, és közelebb vonni önmagához? Megtehetjük-e, hogy nem mondjuk el, hogy a bálványoktól el lehet fordulni, és oda lehet fordulni az élő és egyetlen mindenható Istenhez? Szükség van, és szüksége van a világnak a ti hitvalló életetekre. Erről beszél az apostol a gyülekezetnek, hogy el ne felejtsétek, hogy nem azért ragadtatok ki egy állapotból, hogy ott megmaradjatok, hanem segítsetek másoknak is ugyanebbe az állapotba kerülni. És hát még egy filmet hagy hozzak ide, de ígérem, ez az utolsó van. Talán sokan látták a gyülekezet tagjai közül a Király beszéde című klasszikus, ugye a Colin Firth Oscar-díjas alakítását megörökítő filmet, aminek van történelmi előzménye, ugye 6. György királynak 5. György király volt az édesapja, ez náluk így szokott lenni, és 5. György király kiváló szónok volt. Hihetetlen nagyívű beszédei voltak, és hát ugye tudjuk róla, hogy a fia hát nem annyira állt jól a verbális kommunikációval, ugye erről szól a film, hogy ő hogyan tanul meg nyilvánosan beszélni. De most a történetünk főhőse 5. György király, akinek a feljegyzések szerint 1930-ban volt egy nagyívű beszéde, amit már az akkori körülmények között megpróbáltak a legtöbb országba közvetíteni, a tengeren túlra is. Ilyen kis fizikából rosszabb vagyok, mint evangéliumból, úgyhogy ne tessenek megharagudni, ha nem magyarázom el. Az a lényeg, hogy ilyen kis különálló közvetítő állomások voltak. A király beszélt, és az egyik, akkor azt hiszem, hogy nem UCB volt, hanem CBS volt a rádiós csatornának a neve, az egyik CBS technikus véletlenül átesett a kábeleken, és elszakította annak a gépnek az áramkábelét, ami a jelet a tengeren túlra sugározta. És egy másik munkatárs odaugrott, és így összefogta az elszakadt vezetéket. És nyilván, és köszönöm Lejge Bákos kollégának, aki kisegített itt a információ értelmezésben, nyilván rázta őt az áram, megfájt, de nem engedte el. Azért, mert tudta, hogy belehalni nem fog, de ha elengedi, akkor újra elmegy az áram, és milliók nem hallhatják ennek a királynak azt a beszédét. Nem tudom képileg jobban leegyszerűsíteni. Ti vagytok azok, akik összefogjátok a kábelt. Mert van olyan keresztény élet, aki már átesett rajta, elszakította, vége. És te odaugorhatsz, és így megfoghatod, és azt mondhatod, hogy még van hiteles keresztény élet. Még van hiteles gyülekezeti élet. Még lehet ezt az iskola bizniszt jól csinálni. Még lehet a gyülekezeti életben dolgokat egészen máshogy megvalósítani, mint ahol esetleg ezt nem tudják ennyire jól. Te vagy az, aki összefogod. A te életed az, és igen, fájdalommal jár. Ráz, keresztül megy rajtad. Nem fognak tapsolni. A világ sosem tapsol. De a világnak arra van szüksége, hogy a ti hitvalló életetek lehetőséget teremtsen nekik. Arra, hogy elforduljanak a bálványoktól, és rátaláljanak az élő és mindenható Istenre. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, te vagy a szent, te vagy a fenséges, te vagy a távoli, és mégis fiadban a Krisztusban úgy döntöttél, hogy te leszel az, aki a lehető legközelebb jön hozzánk. Vállalod az emberlétet, annak minden terhét és minden örömét, és végül vállalod az emberléten túli szenvedést azért, hogy nekünk ne kelljen továbbra is a bálványaink fogságában élni. Köszönjük neked ezt a szeretetet és ezt a kegyelmet, és félő remegéssel valljuk meg, hogy ami ezen túl van, az sokkal inkább megdöbbent bennünket, hiszen azt is nehéz felfogni, hogy mi a kegyelem, de azt megérteni, hogy te valamennyiünket munkatársul választottál és rendeltél. Te kiválasztottál bennünket, a mi életünket arra, hogy másokat hozzád vezessünk. Lehet a csendes helytállásunkkal, az otthoni imádságainkkal, a szerepvállalásainkkal, a családi életünkkel, azzal, hogy a munkahelyünkön vagyunk, és lehet, hogy nem hangos melveréssel, de tisztes helytállással éljük meg a kereszténységünket. Mi lehetünk azok, akik összekötnek dolgokat? Mi lehetünk azok, akik a te csodálatos királyi beszédedet engedjük közvetíteni ennek a világnak? Köszönjük neked, Istenünk, ezt a kegyelmet, amely kiválasztott, és kérjük továbbra is azt a kegyelmet, amelyik megtart ebben minket. Minden kísértés, minden divatos filozófia, minden vezetői szándék ellenére add és engedd meg, hogy ez az egyház, ez elsőrenden a te egyházod legyen. Forrása a te kegyelmed legyen, ereje a te szereteted legyen, ez legyen az, amellyel más emberi életekhez fordulunk. Most is könyörgünk ezért a gyülekezetért, ezért a közösségért, az intézményeiért, a benne élőkért és dolgozókért, azokat, akiket ma elhoztál ide, a családokért, az egyedül lévőkért. Vigasztald azokat, akiknek erre van szükségük, adj erőt azoknak, akik a te erőd után vágynak. És kérünk, hogy szent lelkeddel formáld át minden nap a mi életünket, hogy megyünk és akarjunk elfordulni a bálványoktól, és odafordulni hozzád, és így élni az életünket. Most is, atyánk, fiadért a Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.